Itt három dolgot lehet egymás mellé rakni. Az egy, hogy nagyon sokan elmennek ebből az országokból, úgy érzik, hogy a munka erejük, vagy a tudásuk az európai piacokon jobban érvényesíthető. Nagyon sokan itt ragadnak, mert a tudásuk a hazai munkaerőpiacon sem lesz kompatibilis előbb-utóbb, ugye? És azok, akik most kezdik a tanulmányaikat, a szülők már eleve azt keresik, hogy hol lesz a kiút. Mert ez a szakközépiskolai rendszer azzal kecsegtet, hogy innen tovább tanulni nem nagyon lehet, a képzett szakmákról nem tudjuk, hogy mennyire lesznek piacképesek.
Hát ez teljesen így van, de még akkor egy kicsit visszakanyarodnék ezt, tehát már hogy akkor melyik réteget hogyan érinti. Tehát én azt gondolom, hogy azért mondjuk a középosztályi gyerekeknél meg fogják találni a szülők azokat a kiutakat, mert megtanulja a gyerek máshol. És akkor most megint visszajutunk tulajdonképpen az elejére, hogy akik viszont nagyon szerencsétlenek, tehát ezeket a készségeket nem fogják tudni kifejleszteni.
Itt folytatjuk Varga Júliával, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával. Pontosan 9:30 a híreket halljuk, és utána visszajövünk.
Klubrádió, a beszélgető társ. Következnek a Klubrádió hírei.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Az MSZP szerint egy év alatt háromszor sikerült az ellenzéknek a népszavazás eszközével legyőzni Orbán Viktort. Molnár Gyula, az ellenzéki párt elnöke közleményében azt kommentálta, hogy a kormány a 2024-es olimpiai pályázat visszavonását javasolta. A szocialista politikus gyáva megfutamodásnak minősítette a visszavonást. A gyáva megfutamodás évfordulóján egy évvel a vasárnapi boltzáról szóló népszavazással kapcsolatban történtek után. Bár a nagy fideszes földrablásról szóló népszavazást adminisztratív eszközökkel ellehetetlenítették, a földmutyiról szóló kormányrendeletet mégis visszavonták, tette hozzá a szocialisták elnöke. Szerinte az olimpiai pályázatról azért nem mer a Fidesz népszavazást kezdeményezni, mert retteg a vereségtől. Tavaly 1,5%-kal többen születtek, és 3,6%-kal kevesebben haltak meg, mint 2015-ben. Így az egész évet tekintve a természetes fogyás 16%-kal csökkent. A tavalyi 1000 élve születésre jutó 3,9 csecsemő halálozási adat a valaha mért legkedvezőbb érték. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem kizárt, hogy a kormány nyitott további járulék csökkentésre, így a tavalyi bérmegállapodást újra lehetne nyitni. Parag László szerint a bérmegállapodás hatását nyáron lehet majd pontosabban látni, az első megemelt béreket február elején fizették ki. Ami pedig az időjárást illeti, ma is változóan felhős, enyhe többfelé szeles időre számíthatunk. A hajnali 3 és 7 fok közötti hőmérséklet után napközben 11-17 fokig melegszik fel a levegő. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Műsorajánló.
Ami a héten említésre méltó. Riportok, interjúk, elemzések. Hetes stúdió. Szombat délután 3-kor a Klubrádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Reklám.
Szilánk Zsuzsa vagyok, a Maimonides Gimnázium operatív igazgatója. Biztos tudást és külföldi tanulási lehetőséget nyújtó gimnáziumot keres? A Maimonides angol-magyar kéttanyelvű zsidó gimnázium 2017. szeptemberétől várja diákjait Óbudán. Az Emich által alapított intézmény egyesíti az autentikus zsidó hagyományokat a nyitottsággal és a dinamikus gondolkodással. Kiváló tanári gárda, egyedi kerettanterv, magas színvonalú angol oktatás és modern szemlélet, ez a Maimonides. Részleteket a www.zsidogimnázium.hu weboldalon találnak.
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Klubrádiót. A Szabadsávért Alapítvány adószáma 18-01-81-12, kötőjel 1, kötőjel 41. Hadd szóljon!
Reklám hangzott el.
Reggeli személy.
Varga Júlia az MTH Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az oktatás kutatással foglalkozva eljutottunk odáig, hogy ma úgy sikerült átalakítani már a magyar közoktatási szakképzési rendszert, hogy, és ezt látjuk, az iskoláknál sorban állnak a felvételikre, a szülők igyekszik menekíteni a gyerekeket, ahol úgy érzik, hogy kvalitásos tanítás van, és az életre képeznek, tehát szakma is lesz belőle, meg továbbtanulási lehetőség. És hát ugye keresik az alapítványi iskolákat, de láttuk, hogy a kormány ennek is neki ment, az alapítványi rendszernek. Lényegében betagozódnak az oktatási regionális központokban, és felügyeletet kapnak az korábban elért eredményeik szinte elvesznek, hiszen be kell vinni az eszközeiket az állami felügyelet alá.
Hát ugye itt az a probléma, hogy ezeknek az alapítvány és magániskoláknak egy nagyon nagy része az középfokú szakképzés.
Igen, nagy
tehát nem az elit gimnázium.
Pont ahol az állam nem képzett, ők igen.
És egyszerűen olyan szakmákban nyújtottak képzést, ahol hiány volt a kínálatból, tehát kevés iskola nyújtott ilyen szolgáltatást, meg mindenféle alternatív módokon próbálták meg ezt nyújtani. Most ami most történt ebben az ügyben, az az, hogy tehát ezek az iskolák akkor tudják magukat föntartani, hogyha úgynevezett közoktatási megállapodást kötöttek régen, és kaptak valami állami támogatást, tandíjból nem tudják teljesen föntartani magukat. Most az történt, hogy az egész szakképzési átalakulás még meg van fejelve egy ilyen munkaerőpiaci tervezős történettel, ami azt jelenti, hogy megmondják, hogy milyen szakmára hány gyereket lehet fölvenni, megyei szintű lebontással, tehát ez nagyon emlékeztet a korábbi szocialista munkaerőtervezésre, és egész egyszerűen ezek az alapítvány és magániskolák nem kaptak ilyen képzési helyeket, tehát nem osztottak nekik le, és hogyha nem osztottak le nekik, az azt jelentette, hogy ők nem tudtak elindulni, ettől nem kaptak, tehát hogy nem tudtak közoktatást, egyszerűen anyagilag ellehetetlenítették őket, és ezért igen, elkezdtek betagozódni ebbe a rendszerbe, vagy megszűntek.
Most próbáljunk egy picit áttálni a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiaci tervező csoportjának, a tagjainak az oldalára, vagy magának a minisztériumnak, vagy a Orbán Viktor tanácsadóinak, hogy mi vezérli őket, mert jó, rendben van, mi úgy látjuk, hogy én is azt tapasztalom gyakorló szülőként, de ami az iskola rendszerben történik, tragédia, de lehet, hogy nekik van egy olyan víziójuk, amit érdemes lenne, bár nem árulják el, ez kétségtelen. Tehát mikor megkérdezzük, hogy miért alakítják.
Ott legyen a gyerekeknek egy jó szakmája, és mi meg tudjuk mondani azt, hogy mi a jó szakma. Na, most de azt gondolom, hogy ez a gondolat szó teljesen hibás, tehát teljesen igen? Mindegy, hogy ez ki.
Nem lehet tervezni valóban, hogy egy piacra mi kell a következő 10 évben?
Ugye látjuk, hogy mi kell a piacra. Az kell a piacra, amit az előbb elmondtam. Tehát ezek a készségek, ezek a piaci megfigyelések alapján történnek. Amit én elmondtam, tehát az, hogy az ilyen rutin, kognitív, rutin, manuális feladatoknak az aránya csökken, hogy a probléma megoldás, meg a...
Júlia, hegesztőre szükség lesz mindig, autószerelő szükség lesz,
nem tudjuk. Hát most honnan tudja, hogy autószerelőre szükség lesz? Hát és milyen időtávban? Tehát ugye egyáltalán nem tudjuk, ez például az autószerelő az bizonyos értelemben igen, tehát nem egy rutin manuális feladat, hát hanem
igen,
tehát ez egy összetett feladat, de nem látjuk, hogy milyen részeit lehet majd automatizálni, meg hogy ez hogyan fog átalakulni.
De most akkor visszatérve jól értem, hogy mondjuk Somogy megyében meg van határozva, hogy hány autószerelő képezhető, és azok az intézmények, amelyek nem képeznek autószerelőt, nem is kapnak lehetőséget.
Igen, most ez történt. Tehát ebben az évben ez történt.
Ugye, már elég nehéz megjósolni, hogy egy megyében vagy egy régióban mennyi autószerelő kell.
Hogy ezt ugye annyira nehéz megjósolni, hogy vannak erre is vizsgálatok, tehát hogy a magyar vállalatoknak, vállalkozásnak milyen hányadának van egy évnél hosszabb üzleti terve. Azt kell mondanom, hogy nagyon kis részének, egy harmadának, és ezen belül hogy mekkora hányaduk az, akinek létszámterve van, tehát egyáltalán előre látja egy évnél hosszabb időre, hogy ő embereket fog fölvenni, vagy elbocsátani, és akkor még nincs szakma szerinti összetétel. Uh-huh. Tehát azért ezek most nem azt mondom, hogy nem lehet mindenféle módszerekkel megpróbálni valamit gondolni erről, de azt gondolom, hogy ezek a módszerek, amik most történnek, tehát ilyen vállalati kikérdezés, meg a kamarai vélemények, ezek nagyon-nagyon félre fognak vezetni mindenkit, és ráadásul, ugye, amiről beszéltünk az előbb, már az első felében ennek a beszélgetésnek, azok az átalakítások, mikor a gyereknek a tanulási képességeit, meg az általános készségeit kevésbé lehet majd fejleszteni, hát azok nagyon-nagyon súlyos következmények
fognak. A központosított rendszerekkel kapcsolatban a mi generációnknak súlyos élményei vannak a Kádár korszakból, és ez érvényes az oktatásra is. Egy differenciált oktatási világban nyilván nagyobb lehetőségek vannak. Ám, de tényleg változik a világ. Azt írja az egyik hallgató, hogy az elektromos autók gyakorisága miatt egyre kevesebb autószerelő kell. Ez nem igaz, mert az autó gurul, van neki kerege, féke, karosszériája, stb., meg egy villanymotor is, ami nem túl egyszerű, de egyszerűsödik a helyzet valóban, tehát nem biztos, hogy kell hagyományosan annyi autószerelő.
Hát abszolút nem látjuk, és azért ne felejtsük el, hogy ezek az iskolák nem a következő 2-3 évre képeznek, hanem arra képeznek, hogy 10-20-30-40 év, ami következik, azok az emberek, akik kijönnek az iskolából, azok mit fognak tudni magukkal kezdeni, meg fognak-e tudni tanulni új ismereteket csak a saját szakmájukban, vagy tudnak-e majd szakmát váltani? Ugye erre kellene, hogy fölkészítsen az iskola.
És még arra is, hogy hogyan lehet itt tovább tanulni.
És arra, hogy hogyan
ez lehet egy tanulni. Nagyon fontos hozzászólás, idézem, SMS falon érkezett, köszönjük szépen. A kormány kis lépésekkel, de egyre nehezíti az egyetemre való bejutást. A mai napig a tagozatos gimnáziumok sem jutottak el oda, hogy az érettségihez nyelvvizsgát is adjanak mindenkinek. Csak magántanár segítségével lehet nyelvvizsgázni, ez pedig nagyon sokba kerül. Arra készül a kormány, hogy nyelvvizsgához köti az egyetemi felvételit. Egyértelmű, pénzkérdés lesz az általa diplomához jutás. De én átfordítom, miért nem tudja az iskola megoldani, hogy az érettségivel együtt meglegyen az a rohadt nyelvvizsga?
Hát ez egy nagy probléma. Most ehhez én nem tudom megmondani.
Hogy,
tehát miután,
hogy van egy feltétel, amit a kormány felállított, ez pozitív,
így van,
tehát, de nem tudja teljesíteni az iskola rendszer.
Igen, hát
akkor jó a kritikája, hogy tessék a tanároknak hatékonyabban dolgozni.
Nem gondolom, tehát ugye itt meg, azt gondolom, hogy itt majd meg kell nézni, és meg, vannak, akik ezt meg is nézték, akik ezzel foglalkoznak, uh-huh. Tehát hogy hogyan kéne a magát a képzést átalakítani, és a tanárképzés is hogyan kéne ahhoz átalakítani, hogy ez a dolog menjen. Mondjuk én úgy odakötném inkább ezt a történetet, hogy ez világos, hogy ez az egyenlőtlenséget fogja megint növelni. Tehát, hogy egyszerűen nem lesz lehetősége azoknak, akik nem tudják a magántanárt megfizetni nyelvből, hogy majd felsőoktatásba jelentkezzen a gyerekük, és akkor itt megint ott tartunk, hogy mit csinálnak a legszerencsétlenebbekkel és a egyel följebb levőkkel, és most már a középosztályon is.
Igen, ki a vesztese ennek elsősorban?
Hát én azt gondolom, hogy Magyarország, tehát ez viszonylag egyszerű történet.
Megnézzük a különböző korosztályokban az iskolázottságot, ki mire készül, ki milyen iskolát keres, talál magának, hogy jön ki egy, kettő, öt év múlva a piacon, mit talál, hogyan tud tovább.
Jó, én azt gondolom, ezzel kezdtük a beszélgetést, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni. Tehát, hogy itt most már nem egyszerűen arról van szó, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekeknek a problémájáról, meg a hátrányos helyzetű gyerekeknek a problémájáról. Továbbra is szó van erről, sőt, ez felerősödött, de ami felé megyünk, hogy most már az alsó közép és a középosztályi gyerekeknek a tanítása is el fog romlani olyan módon, hogy sokkal kevesebb lehetőségük lesz.
Azt mondja a kormány, és ez Orbán Viktor ászpolitikájához tartozik, hogy a rengeteg egyeztetés a különböző szakmákkal borzasztó hosszú időt vesz igénybe, a lobby érdekek érvényesülnek. Hogyha látnak egy irányvonalat, akkor ők azonnal megpróbálják megvalósítani, gyorsan módosítják a törvényt, bevezetik a változtatást. Tessék ehhez igazodni, ez akkor sokkal hatékonyabb. Ez így formál logikai szempontból teljesen érthető.
Hát én ezt most erre nem is szólnék hozzá, tehát azt gondolom, hogy ez nincs mit hozzászólni.
Tehát hogyha
gyorsan szaladunk az ellenkező irányba, mint ahova el szeretnénk jutni, akkor, hogyha gyorsan szaladunk, akkor még gyorsabban fogunk lemaradni. Tehát
lehet, hogy a kormányzat arra számít, hogy maga az oktatási rendszer, beleértve elsősorban a tanárokat, és az iskola vezetőit, és a szakmai köröket, próbáljanak alkalmazkodni, és felhúzni a színvonalat.
Jó, de hát ezek...
Azt nem lehet elrendelni, hogy okosabban taníts. Azt el lehet rendelni, hogy mit taníts.
De hát látjuk, hogy elrendelték, hogy mit tanítsanak. Nem kellenek az általánosan képző tárgyak, kevesebb kell belőle.
Tehát elrendelték, hogy
Tehát, hogyha még a minőségről nem is beszélünk, akkor is nyilván, hogyha valamit fele annyi ideig tanulunk, akkor Igen, kevésbé fogjuk tudni, ez egészen biztos.
Akkor ennek a rendszernek nem nyertesei és vesztesei vannak, hanem nagyrészt vesztesei vannak, és azok, akik megússzák a veszteséget, a tehetősebb és a jó kapcsolatokkal rendelkezők, akik a gyerekeiket el tudják juttatni.
Nem, hát én azt gondolom egyébként, hogy a tehetősebbek is a vesztesei ennek a történetnek.
Igen.
Hát a tehetősebb a vesztesei, mert ez nagyon erősen korlátozni fogja a magyar növekedési potenciált, ezt már most látjuk. Tehát erre is, hogy mondjam, van egy számos kutatás. Tehát, hogy ugye ezen szoktak vitatkozni, hogy akkor milyen irányba van az ok-okozati összefüggés, hogy akkor azok többet járnak iskolába, akik gazdagabbak, meg egyebek. Azért az elmúlt években van egy rakás kutatási eredmény, ami azért most már megerősíti azt, hogy a ok-okozati összefüggés olyan irányban van, hogy az iskolázottabb országokban gyorsabb a növekedés, de nem egyszerűen az iskolázatnak a mennyiségéről van szó, hanem pontosan ezekkel a PISA teszt eredményekkel mérve. Tehát ahol magasabbak a PISA, matematika, science teszt eredmények, ott gyorsabb a növekedés.
Kitérnék még Varga Júliával arra a kérdésre, hogy a másik oldalt nézve az iskolákat, a pedagógusok munkáját, ott is sok baj van. Vegyük azt, hogy a korábbi kormányzatok tettek lépéseket, hogy ezeket az okos táblákat bevezessék, és majdnem minden jelentősebb, vagy nagyobb méretű iskolának legyen ez az interaktív táblája a régi krétás megoldás helye. Nagyon sok helyen ezek a táblák nem vannak a pincében. Nagyon sok helyen nem voltak hajlandók a tanárok megtanulni, hogy kell feltölteni ezt programmal, hogyan kell ezt használni. Nagyon sok változtatáskor hallani, hogy van a pedagógusoknál mindig egy jelentős réteg, amely nem szereti a változtatásokat.
Ez biztos, hogy így van, és ugye ez egy másik kérdés, erre most már nem lesz ma idő, hogy ezt megbeszéljük, tehát ez az, hogy milyen ösztönzők vannak a rendszerben, és hogy ezek... Tehát, hogy hogyan kellene kialakítani egy ösztönző rendszert. Ez egy abszolút fontos kérdés.
De egy hosszú távú, egy nagyon hosszú távú kérdés. Visszatérve, jó, ezt egy új műsorban meg is beszélhetjük. A szakképzési. Miért van az, hogy egyre több ilyen szakképzőiskola egyházi felügyelet alá kerül? Ez most már nagyon feltűnő.
Erre nem tudok válaszolni. Egyszerűen.
De nem mondom, hogy ez baj, csak furcsa.
Látjuk a tény, tehát, hogy tényleg így van, hogy a egyházi iskoláknak az aránya elkezdett növekedni.
Tehát az állam ettől szabadulni szeretne, oldják
nem
meg
tudok
egyházi
nem,
körökben?
Erre tényleg nem tudom megmondani.
De ez a jelenség van?
Ez a jelenség van, ezt meg tudom erősíteni.
Uh-huh. Jó. Maradnak-e kísérleti iskolák? Csak a magán sulik? Mert azt olvasom, Dunántúlon például egyre több, szülők összeállnak és magániskolát alapítanak.
Hát nyilván itt ugye megint arról van szó, hogy a jól informált, mozgékony szülők megpróbálnak valahogy kimenekülni ebből a rendszerből, és hát, hogyha még van lehetőségük, akkor az nagyon jó, mert akkor legalább azok a gyerekek nem lesznek az elszenvedői ezeknek a változásoknak, de hát itt mindig az a kérdés, hogy mi van a többiekkel, és
na jó, nem cigánpetenden fognak magániskolát alapítani, gondolom.
De nem csak a cigánpetendről van szó, ugye? Tehát azért az, hogy a gyereknek egy magániskolát meg tudjon az ember fizetni, vagy egyáltalán ezt megresz kirosaszra, azért ahhoz kell valamilyen, tehát hogy ez nem egy cigánpetendi probléma, hanem azt gondolom, hogy megint csak az alsó közép és a középosztály nagy részének azért egy problémája.
Mit gondol, ha most visszatérve a szakiskolák most küszöbön lévő érettségijéhez, ahol látható, hogy a diákok teljes tétovasággal néznek a vizsgák elé, mert megváltoztatta a most már a Nemzetgazdasági Minisztérium, mert hozzátartozik a szakképzés, az érettségi tárgyak, a vizsgák feltételeit, stb. Nem ismerik az ötödik tárgyat, amit önállóan lehetett eddig választani, és mindenki oda van tőle, tanárok, szülők és diákok ott állnak. A kormány nem engedett eddig ebből a dologból. Most lesz egy ilyen érettségünk tavasszal. Leszűrhető lesz majd az összes tapasztalat, hogy nyilván ezek a gyerekek nem tudnak úgy megfelelni, mintha tudták volna, hogy mire készüljenek. Önök kutatók is kapnak egy muníciót akkor, hogy na most mutassuk be, hogy akkor, ha ez nem működött, akkor mit kéne csinálni? Van erre lehetőségük?
Jó, tehát én megint elmondanám ugyanazt, amit az elején elmondtam. Ez egy nagyon súlyos probléma, és teljesen világos.
Tudom, hogy csepp a tengerben.
Abszolút csak inkorrekt most... azokkal a gyerekekkel és azokkal a pedagógusokkal szemben, akik most ezt elszenvedik. De akkor sem történik semmi, hogyha egy vagy két év múlva már tudni fogják, hogy mi az a szaktár, amire föl kell készülni. ezek a problémák, amikről egész mostanáig beszéltünk, ezek továbbra is
ott megmaradnak. Hát ezek a fundamentális kérdések. Nagyon érdekes, a Tudományos Akadémián belül egy kezdeményezés született, ez még tavaly ősszel. 28 akadémikus és nagy doktor egy nyílt levelet írt Lovász Lászlóhoz, az MTA elnökéhez, és azt mondták, hogy az utóbbi, idézem a levélből, az utóbbi néhány évben végben antidemokratikus folyamatok. A menekült válság kapcsán az indulatok szítása, az oktatás és az egészségügy súlyos válsága, valamint a sajtószabadság beszűkülése miatt érzett aggodalomtól vezetve azt javasolták, hogy az MTA kezdeményezze a társadalom számára égető kérdések tudományos feltárását és nyilvános vitáját, és a levélnek különös nyomatékot adott, hogy az MTA néhány tekintélyes külső, illetve tiszteletbeli tagja le is mondott a címéről. Létrejött a Stádium 28. 28 akadémikus és nagy doktor megalapította ezt, és azt mondta, hogy neki kezdünk, és nyilvános fórumokon ezeket a témákat külön-külön tárgyaljuk. Most kerül sor a közoktatást érintő fórumra, amiről mostanáig önnel, Varga Júliával is beszéltem, és ön is egyik előadója lesz a fórumon.
Igen, ez 27-én lesz a Stádium 28 rendezésében. Három előadó lesz, tehát én az egyik leszek, és rajtam kívül Kertesi Gábor és Csapó Benő fognak beszélni. És azt gondolom, hogy ez, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, tehát a nyilván minden olyan kezdeményezés, de ez talán az akadémia egy kicsit nagyobb súlyt ad a dolognak, ahol értelmesen lehet érvelni, meg elmondani. Igen, nem indulatokkal, hanem egyszerűen tényekkel alá.
Kutatási eredményeket tudnak bemutatni, fel tudnak vázolni egy lehetséges jövőképet, és egy akadémikusi színvonalú alapanyag készülhet, de ebből hogy lehet gyakorlati kormányzati intézkedések szintjére levitt programot készíteni, ez nagy kérdés.
Hát már most mire gondol, hogy egyáltalán, hogy van-e fogadókészség?
Na hát kezdjük, hogy van-e fogadókészség, elmegye a hát fórumra a nemzetgazdasági és az emberi
én nagyon remélem,
képviselője, ott lesz-e a Palkovics úr?
Én nagyon végtelen remélem, mert ha jól tudom, mindenki meghívást kapott erre, és azt gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha tényleg lenne értelmes vita, meg egyáltalán valami tények megismerése.
Egyébként az egyik hallgató, hogy az egyház is fenntartású iskolák ügyéhez hozzászólva azt mondta, hogy ezek legalább kevésbé centralizáltak, szabadabban működő, jobb légkörű iskolák, ami kedvez az oktatásnak, akár legyen szakképzésről szó.
Jó, erre sem tudok mit mondani.
Jó, csak mondom, hogy volt egy ilyen reakció erre a dologra. Tehát akkor ott tartunk, hogy meghívták az illetékeseket, akik a kormányban az oktatással.
Igen, én azt gondolom, hogy a Stádium 28 nagyon... Én magam is egy meghívott előadó vagyok, de úgy tudom, hogy nagyon sok mindenkinek, és mindenképpen kiküldték az MI és a Nemzetgazdasági Minisztérium, meg egyebek.
Mikor lesz pontosan? Február?
27-én, három
órakor bent a Tudományos Akadémia épület.
Nem a Tudományos Akadémia, ez
a TTK előadó
TTK, tehát ez a Lánymányoson van, ugye az új MTA kutató központ maradt.
És ott rendezik.
A TTK is ott lesz.
Sajtónyilvános, gondolom.
Abszolút sajtónyilvános, sőt, minden érdeklődött nagyon szeretettel várunk, aki érdekel az oktatást.
Nézd, az oktatás éleményem szerint mindenkit érdekel, szóval itt mindig az a kérdés vetődik fel, és így a záró gondolatként egy civil gondolat, egy civil mondat, hogy az ember azt mondja, hogy pártállástól, meg ideológiai meggyőződéstől, meg mindenféle hit, meg elkötelezettségi ügy nélkül az emberek gyerekei iskolába járnak, és hogyha az iskolában valami nem jó, egy szülőnek az a felelőssége, hogy ezt akkor segítsen megváltoztatni. Igen. Hogy lehetett ennyire megosztani, hogy Fidesz elvakult hívői minket piszkálnak, ha mi az oktatást kritizáljuk? Ellenségek vagyunk. Most is kaptunk ilyen SMS-t, nem olvastam föl direkt, de elképesztő.
Biztos van ilyen. Én azt gondolom azért, hogy nagyon sok olyan szülő van pártállástól függetlenül, aki látja, hogy mi történik, és hogy nem jó irányba halad a dolog, és én nagyon azt remélem, hogy mint ahogy már volt ilyen, tehát hogy egy erős szülői és egyéb nyomás lesz, hogy legyen valami pozitív változás.
Varga Júlia, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégen. Köszönöm. Sok sikert kívánok a 27. Stádium 28 kör rendezvényéhez. Ez a közoktatási platform, illetve fórum lesz, és reméljük, hogy ott lesznek a kormány illetékesei, legalább meghallgatják.
Nagyon remélem.
Az is egy jó eredmény. Köszönöm a hallgatók hozzászólásait, az SMS falon köszönöm a figyelmüket. Véget ért a reggeli gyors, amelynek munkatársa volt Selmeci János, Jávor Dénes, Falcsik Gergő, Kelecsényi Kriszta. A műsort Bálint Ödit szerkesztette, nevében is köszönöm még egyszer figyelmüket, szép napot kívánok, Rózsa Pétert hallották.
A szó elszáll, a hang megmarad. A Klubrádió archívumában megtalálja az összes műsorunkat. www.klubradio.hu. A tiszta beszéd. Könyvklub. Minden nap könyv a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Zsuzsanna Osváth, magyar származású, 1962 óta Amerikában élő irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Texasi Egyetem holokauszt tanszékének vezetője. Alkotói munkája legnagyobb részét a magyar irodalom amerikai népszerűsítésének szentelte. Frederick Turner költővel közösen József Attila és Radnóti Miklós válogatott verseit fordította angolra, megírta Radnóti Miklós életrajzát, valamint 800 év magyar költészetét bemutató antológiát állított össze. És Vér folyt a Dunán című most megjelent memoáriában magyarországi gyerekkora történetének állít emléket. A fordítót, Heltai Andrást először a szerzőről kérdeztem.
Ez az asszony 10 éves volt 1944-ben, amikor egy békéscsabai gyógyszerész volt a papája, békében éltek ott a városban, köztiszteletben, legalábbis a 40-es évekig, és aztán jött az, ami jött, eltűntek a rokonok, nekik fel kellett menekülni a Budapestre, és ott élt át aztán a második világháború és a holokauszt utolsó szakaszát. Most ezután eltert jó néhány évtized, 56-ban elmentek Magyarországon, 62-ig Németországban éltek, azután Amerikába kerültek, és ott kb. 10 évvel ezelőtt írta meg ezt a könyvet, amelyben bámulatos memóriával, a legkisebb részletekre is emlékezve megírja azt, hogy hogyan élte meg, hogyan látta egy 10 éves kislány a budapesti zsidó ütözést, a nyilas uralmat 1944. októberétől a felszabadulásig.
Mennyiben hagyományos memoár ez a kötet, és miben lóg ki a műfaj megszokott kereteiből?
Sok mindennek lehet nevezni hagyományos. Nem. Többenetes olvasmány, különleges olvasmány, mert neki sajátos módonnek a 83 éves asszonynak fantasztikus memóriája van, és úgy írja el azt, amit 10 évesen átélt, hogy hiteles, nehéz benne kételkedni, hogy emlékezne mindenre, mert ilyen részletességgel, hogy mondjam, kitalálni dolgokat nem lehet, amikor például 10 éves korában a család szétszakad az üldözésben, és egyedül kerül be egy pozsonyi úti házba, háború utolsó szakaszában, amikor szétlövik a házat. Ez egy olyan fejezete a könyvnek, amiből filmet lenne érdemes csinálni.
Mekkora időszakot talál fel egyébként ez a visszaemlékezés?
Talán azért is érdekes, mert ő visszatekint a család történetére, a rokonságra, akik Délvidéken és az Alföldön éltek, és a zsidó polgárságnak erre a konszolidált, hasznos, békés életére, amelyik megdöbbenésünkre a 40-es években véget ért. És természetesen leírja azt is, hogyan ért véget, hogyan hittek, hogyan bizakodtak abban, hogy Horthy Magyarországa, amelyek mindig külséges polgári voltak, megvédi őket, megóvja őket, és hogyan kellett hónapról hónapra élve rádöbbenniük a zsidó törvényekkel és a nyilas uralommal azután, hogy mennyire csalódniuk kellett, és hogy az életük kockában forog.
Mennyire fogta fel gyerekként a helyzetét, a politikai eseményeket a szerző?
Ez nagyon érdekes, hát nyilván 10 évesen nem igen fogta fel, és egy másik számomra emlékezetes fejezete az, amikor egy úgynevezett zsidóházban, a Labonyi utcában élnek együtt összezsúfolva. 3-4 család egy lakásban, és a gyerekek sokan vannak, élik a maguk külön kis életét, koncerteket rendeznek, színjelvádásokat rendeznek, és megvan a maguk kis világa, amelyben, mint ha kikapcsolnák a külvilágot, tudatosan, vagy öntudatlanul élik a maguk mesevegyi gyermekvilágát. Nagyon szuggesztív ez is.
Hogyan élték túl ők egyébként ezt az időszakot, tehát a zsidóüldözést Magyarországon?
Minden kevesen magyar emberek segítségének köszönhetőek. Náluk ez a magyar ember egy háztartási alkalmazott kislány volt az Alföldről, aki hosszú évek óta velük dolgozott már Békés Csabán, és velük tartott, nem hagyta el őket, elkísérték Budapestre is, a védett zsidóházba is, azután, mikor onnan távoznia kellett, ő hozta ki őket a gettóból. Azt állítva, hogy rokonaik, ők véletlenül kerültek oda be, így mentette ő meg őket.
Ugye van egy emléképe egy gyerekkori barátnője élményéről, ez Hanna piac téri tragédiája, de miért olyan fontos ez neki, hogy állandóan újra és újra előkerül?
Ez is nagyon érdekes történet, ez a lengyel barátnő, ez egy magyar anyának és lengyel apának a gyereke, aki még a 40-es években, ugye német megszállás után menekülett az anyjával Magyarországról, tényleg Békés Csabán jó barát.